5-én Budapesten. A Magyar Rádió szimfonikus zenekarának olasz estjén Riccardo Frizza vezényel és Respighi nevezetes Róma trilógiája által megelevenedik előttünk az Örökváros. Martucci első zongora versenyét Federico Colli szólaltatja meg. Találkozzunk május 10-én a Műpában. nrml.jegy.hu.
Reklámot hallottak.
A következő műsor termékmegjelenítést tartalmaz. Gondolatjel. A Kossuth Rádió kulturális hetilapja. A műsorvezető Farkas Adrien.
Amikor kinyitotta az ajtót, egy csokorba kötött gyöngyvirágot és árvácskát adtam neki oda. Nem azt mondta, hogy ugyan már nem kellett volna, hanem igazán köszönte. Szóba sem állt velem addig aztán, amíg a gömbölyű kis csokorhoz leginkább illő vázát meg nem találta. Szóval örült annak a csokorvirágnak, igazán örült. És erről jutott eszembe Janikovszky Évának egy írása, amelyet 1995 nyarán olvastam a Népszabadság mellékletében. A boldogságról szól. Már az is jó hír, írja, hogy valakinek eszébe jut a sokkoló hírcsokrok, de ez még mind semmi, hanem ami ezután jön mumuskodások mellé a boldogság. Na lássuk csak, mit jelent ez személy szerint nekem. Persze a múlt időt. 30 boldog évet azzal, akit szerettem, és aki 17 éve meghalt. A boldogságunk mára a féle klippekké vált. Villan áttűnik. Ketten Tihanyban, a Ciprián forrásnál. Süt a nap. Megszületik a fiunk. A rozog a kórházi éjjeli szekrényen, januárban fehér orgonaágak befőttes üvegben. Trabanttal a dalmát tengerparton. Dubrovnik. Esik a hó, állunk a karácsonyfa körül. Négyen, anyámmal, nézzük a csillagszórót. Mennyből az angyal. Esik az eső. Felvették a fiunkat a villamosmérnöki karra. Most már minden sínen van. Vakító napsütés, Mikonosz fehér kék. Nézzük a tengert, aztán megint esik a hó, de kifut a képsor. Ez már más klip. Mentő, műtő, hófehér folyosó, intenzív osztály, birasztás, kuporgok a kövön a férjem ágya mellett, mikor beengednek, nézem a képernyőt, vége. Míg az ember boldog, nem elmélkedik a boldogság miben létéről, nevet a párjába karol, és megy. Vagy mérgelődik, dühön kibékül, és megöleli. Szóval él. Amikor boldogtalan, akkor elméleteket gyárt. Például olyasmit, hogy más talán egész életében 5 percig sem volt boldog. Akkor mit akarok én, aki 30 évet szerelemben boldogságban éltem? Jól hangzik, csak sajnos nem igaz. Mert a boldogságot nem lehet bespejzolni. A boldogságot, no adjuk alább az örömöt, újra meg kell keresni, és meg kell találni. A visszahozhatatlan boldogság emlékképei fájnak. Én rájuk csuktam a kamra ajtót. 10 évig nem nyitottam ki a fényképekkel, levelekkel, úti emlékekkel teli fiókot. Új örömök? Szerényebbnek kell lenni, és fogadókésznek. Eleinte be kell érni annyival, hogy a beázás nem terjed tovább. A megismételt rákkontroll eredménye negatív. Anyám leletei jók. A 7 éves satnya Leander egyszer csak virágot bont az erkélyemen. A vaknéni, akit átvezettem az úttesten, valóban át akart menni. Hosszan hálálkodott. Aztán gazdagodik a kínálat. Régi barátok felbukkanása, új kapcsolatok. Barátság szeretett vonzalom. Anyám büszke mosolya, amikor 60-on túl tanulok meg autót vezetni. A fiam erőt adó szeretetteljes hátba veregetése. Oké, anyu. Az unokám bugyborékoló nevetése. Szép órák, szép esték, szép napok. De vajon az összefércelt örömöket lehet-e boldogságnak nevezni? Miért ne? amíg az utcánkban csak az aszfalt fúró ropog, és az autóriasztó szirénázik éjszakánként, amíg vannak, akiket szeretünk, és akik szeretnek, addig jogos. Most például egy telefonhívást várok. Nem sokára csöngeni fog, tudom. Hát ennyit a boldogságról.
Köszöntöm Önöket, Farkas Adrián vagyok. A jegyzetet, amit hallottak, Janikovszki Éva írta, és Tóth Gabriella olvasta fel, pontosan 30 évvel ezelőtt, 1996 májusában. Janikovszki Éva akkor ünnepelte 70. születésnapját, azóta pedig betöltötte a 100-at, április 23-án. Milyen izgalmas, hogy egy másik csodálatos karakter, Sir David Attenborough is most tölti a 100-at, és ő még itt is van közöttünk. És hogy mi köti össze őket? Hát nyilván az intelligenciájuk, az elkötelezettség, és a remek íráskészségük. És még valami, az a lenyűgöző természetesség, ahogyan kapcsolódni tudtak, és ahogyan beszélnek a világ fontos dolgairól, bárkivel, legyen az felnőtt vagy gyerek. Rajtuk nőttünk fel, és nőttek fel a gyerekeink, és majd az unokáink is, Isten éltesse a 100 éveseket, bárhol is legyenek a létezésben. Janikovszki Éva sok egyéb mellett Kossuth és József Attila díjas írónő, aki azóta ír, mióta megtanulta a betűket, varázslatos gyerekkorában Szegeden, és hát szerencsére a naplói is megmaradtak, ki is adták őket, és még nem is tudom, hogy hány könyvet írt hány nyelven, hiszen nyugaton még sikeresebb volt, mint keleten, és mindenkinek írt, az ovisoktól kezdve a nyugdíjasokig, annyi humorral és olyan sok szeretettel. Hát ki ne olvasta volna, kire ütött ez a gyereket, meg azt, hogy én már óvodás vagyok, meg a Bertalant és Barnabást, meg az úgy voltod, és hát én is bedöltem neki, amikor az Örülj, hogy fióban azt írta, hogy majd az én fiam olyan figyelmes lesz, hogyha megnő, magától megáll minden cipőbolt kirakata előtt, ha együtt sétálunk, és mindig otthon marad köszönni, ha meghívom a barátnőimet egy kis beszélgetésre. Azt tudták, hogy Réber Lászlóval, a legendás illusztrátorával formális, magázódó volt a viszonya, és hogy a Móra kiadó vezetőjeként ő fedezte fel például Lázár Elvint, Bálint Ágnest. Van is egy dedikált Mazsola kötet a kiadóban, amiben Bálint Ágnes úgy írja alá a könyvet Janikovszki Évának, hogy ugye nem kell több Mazsolát írnom, hát mondjuk én biztos azt válaszoltam volna neki, hogy dehogy nem, és Janikovszki Éva bíztatta Fekete Istvánt arra, hogy írjon állatok után emberekről is könyvet, ez lett a Tüskevár, és hát Szabó Magda volt a legjobb barátnője, de erről még szó lesz. De hogy mennyire elragadó volt Janikovszki Éva az életben is, azt hallgassák, a Hogyan tetszik lenni című műsorban, mint már mondtam, 1996-ban Tóth Gabriellával beszélgetett a 70. születésnapi alkalmából, és nagyon szépen beszélt az özvegységről, meg a gyerekkori barátnőiről, akikkel bejárta Amerikát, és arról is, hogy az ország minden pontjára hívják közönség találkozóra. És akkor így folytatódott a beszélgetés.
Vezetek, kérlek szépen, szóval nem tudom.
Mondd el, mert nem véletlenül kérdeztem.
Nem tudom, hogy Maja Pliszeckája mikor tanult meg vezetni, én speciál 63 éves koromban. Életem egyik legnagyobb teljesítményének, vagy győzelmének tartom. Nézd, úgy éltem le az életemet, hogy hát volt kocsink, a férjem vezetett, a fiam, mikor már 18 éves lett, szintén vezetett, hát kocsink csak egy volt. Én nem is nagyon igényeltem, de hát ha igényeltem volna, akkor se jutottam volna ahhoz az egy kocsihoz, mert a két férfi az vitte. Persze, hogy vitte, hát mert egyrészt férjem orvos volt, hát a munkájához is kellett. És akkor 63 éves koromban történt egy csoda velem. A 63. születésnapomra kaptam ajándékba első szerelmemtől egy kocsit. Ami elég érdekes, ugye, hogy a néni 63...
Látom, ellátom szabad, de hát így történt.
Így történt egy nagyon szép használt kocsit, amit hát Amerikában él az úriember, boldog házasságban. De hát 13 éves voltam én, és 17 volt ő, amikor hát kétségtelen mi voltunk a mindkettőnk számára az első szerelem, és hát ennek az 50. évfordulójára küldött egy kocsit. Csak így, egy csokor virág helyett, hát ki mit küld, tudod, ez olyan elég érdekes dolog volt, úgyhogy amikor elmentem. egy kis Volkswagen. No hát itt Európából persze nem onnan. De amikor vámoltattam a kocsit, hát ami hát valóban elhihetetlen dolog volt, akkor a nagyon kedves fiatal vámos rám nézett, és azt mondta, hogy mondja azt, ja, mert jött egy ilyen gyönyörű, hogy hívják, ilyen díszlevél közjegyzővel hitelesítve, hogy ő ezt ezért küldi megismerkedésünk 50. évfordulójára, amit hát én bemutattam a vámon, ugye? És hát vámosok elolvasták, és olyan dermedten rám néztek, és azt mondták, hogy mondja asszonyom, hát mit tudott maga 13 éves korában, hogy ez az úr 50 év múlva küld magának egy kocsit. Mondom, hát nem tudom, hát én nagyon helyes, kedves szegedi kislány voltam, gondolom én, de mondom, lehet, hogy azért küldte hálából, hogy nem mentem hozzá, mert rendkívül boldogan ér későbbi feleségével. Hát ebben maradtunk így aztán, na hát ez a kocsim, úgyhogy, hát ennyi, na már most, ha itt van egy kocsi, hát akkor vettem egy mély lélegzetet. Nagyon nagy szerencsém volt, mert valaki ajánlott nekem egy kitűnő oktatót, és az illetőse volt éppen mai kislány, és mondta, hogy ő is elég későn tanult megvezetni, úgyhogy megadta nevét és telefonszámát, most már úgy tudom, hogy már nem is foglalkozik, hadd említsem meg a nevét, Ponyicki László, mert ha nem ő tanít, akkor én az életbe meg nem tanulok. Itt lakott a közelbe, fölhívtam, bemutatkoztam, és hát mondtam, hogy én szeretnék nála jelentkezni, hát egy ilyen oktatói közösségben dolgozott, és hát mondtam, hogy csak egy kis baj van, hogy hát én már nem vagyok éppen a tanulókorba. Azt mondja, hogy hány éves asszonyom? Hát mondtam pironkodva, 63. Azt mondja, semmi, a legszebb kor, jöjjön. Na. És hát én azt hiszem, hogyha egy fiatal oktatóhoz kerülök, annak talán nem lett volna türelme ahhoz, hogy engem úgy megtanítson vezetni, hogy hát ugye az unokáimmal jártam együtt tanfolyamra, már nem a vérszerinti unokáimmal, de hát ilyen 10-20 éves gyermekekkel. És végül is abba a picinyke csapatba jutottam bele, amely is az elméleti vizsgán azonnal átment, és abba a még picinyebb csapatba, amely a gyakorlati vizsgán is azonnal átment. Nem az én érdemem.
Ős tehetség vagy, vitathatatlan.
Nézd erre, anyukámnak volt egy drága, aranyos mondása. Tudnék, apám, szülőapám az hát így hobbiból, de autóversenyző volt még a 20-as években. Ugye én 26-ban születtem, és hát ilyen 27-28-30-ban van nekem egy csomó fotóm, amikor apám hát száguldó, T-Ford, vagy mit tudom én milyen versenyeken az akkori katonatiszteket megelőzve hát ott robog. És amikor először levittem anyukámat Szegedre, azóta sem mertem lemenni, az hagyján, de vissza is hoztam anyukámat Szegedről. A víz csorgott rólam, a frászt azt egyszerűen nem tudom körülírni, és akkor végre ideértünk már a Bajza utca környékére, és már csak az volt hátra, hogy akkor én valahogy parkoljak. Na de hát ugye Rükvercben volt csak hely, és ez nem azt mondom, hogy annyi ideig tartott, mint ameddig én följöttem Szegedről, de nem volt nagyon sokkal kevesebb idő, borzalmas, szóval nem ment, előre-hátra, és már úgy sajnáltam anyut, aki éreztem, hogy minden idegszálával drukkol nekem, hogy na hát most végül sikerélmény legyen, álljon már be az ő drága kislánya.
Tizenvalahány könyv kutyafüle az a lényeg, hogy hogy tudsz beparkolni. Igen.
Na mindegy, végül is sikerült, kiszálltunk rólam, csurgott a víz, anyukám elmondhatatlan kedves mosolyával azt mondja, hiába tudtam én, drágám, hogy a vér nem válik vízzé. Ugye autóversenyző volt, úgyhogy hát ez mint egy csokor virágot azóta így a gombjukamba hordom. Úgyhogy hát ennyit az én autóvezetésemre.
van Janikovszkijának egy híres könyve, imádom, az a címe, hogy a lemez másik oldala. Most hallgassák Janikovszkij Jánost, a Móra kiadó jelenlegi vezetőjét, az írónő fiát a másik oldalról. János megkért, hogy tisztázzuk, hogy az a bizonyos kocsi, amit a mamája vezetett, egy piros Jetta volt, amit ő vett neki. Volt viszont az a másik, az ajándékautó is, majd hallgassák, erről is fogunk beszélni, de a beszélgetés nem csak az autókról fog szólni, hanem egy könyvről is, amit Lovász Andrea szerkesztett, őt is majd hallani fogják, és aminek az a címe, hogy Utazás az íróasztalon körül. A Trend kiadó jelentette meg, ez egy Janikovszkijéva emlékkönyv, sok kiadatlan, vagy még soha egymás mellé nem szerkesztett írással, de akkor most térjünk vissza a volán mellé.
Szóval az úgy volt, hogy amikor az Aranyesső és a Szalmaláng megjelent 60-ban és 62-ben, akkor annyi pénzt kapott érte a kiadótól, honoráriumot, hogy tudtunk venni egy Trabantot, CBA 7602 rendszámmal, és apunak volt jogosítványa, úgyhogy ő fuvarozott minket, a családot, ugye a Vértesbe, a Börzsönye, minden, aztán 70-ben vettünk egy telket Kiskunhalasztán, és attól kezdve az volt a kérdés, hogy mikor indulunk a telekre. Csütörtökön, pénteken jönnek-e a franciék, meg a kláriék, beférünk, nem férünk, mikor jövünk haza, és amikor ivorérett lettem, akkor én már nem akartam Lacázára menni, hanem inkább annak örültem, hogy ők mennek, én meg itt maradhatok az üres lakásból valamelyik csajjal, de azért mégiscsak kellett. És aztán, amikor 78-ban elég hamar apu meghalt, akkor én avanzsáltam előre sofőrnek is, első számonak, mert egy másik nem volt, és attól kezdve hát egy darabig ezt én tűrtem, de amikor anyu 63-4 éves lett, akkor főleg úgy, hogy külföldön is éltem, akkor mondtam, hogy na itt eljött az idő, lehet autót hozni nyugatról, hoztam neki egy Volkswagen Jettát, egy pirosat, DCE 622 volt a rendszáma.
És az első szerelem nem ő küldte Amerikából?
Nem, az első szerelme egy Daihatsut küldött, egy aranyszínű Daihatsu Sharadot, tehát az olyan voltam a
aranyszínű.
Hát körülbelül 1980-ban volt, amikor én voltam 25 éves, és akkor a Videóton külkereskedelmi RT előtt megálltam, mint lúzer üzletkötő, még az, hogy mérnök, egy ilyen autóval, és akkor a vezérigazgatónk egy 1005-ös ladával járt sofőrrel. És volt úgy, hogy engem kért meg, hogy vigyem le őt a Videóton gyárba. Letelefonált, hogy Janikovszkij, mit csinálsz ma délután, és mondtam, hogy mit csináljak a főnök, és mondta, hogy vigyél le Fehérvárra, mondtam, hogy igenis. És akkor odaálltam a kocsival, ő beült, levittem, és akkor a papertárs volt a Videóton vezérigazgató, aki azért egy emblematikus, ikonikus gyárvezető, és papelftársa, hogy szocializmusban volt, ponyókára vetett zakóval, állt a hatalmas gyár bejárata előtt, és várta az én főnökömet, és begurultunk a aranyszínű bejárszóval. Kiszállt belőle a vezérigazgató, a másik vezérigazgatónak, szervusz. És akkor néztek, hogy ki az ezzel a... hogy jöttetek, mint jöttetek, na mindegy, és akkor ez a kocsi, aztán, hogy kikerültem Németországba, ez nyilván eladásra került, legnagyobb bánatomra 83-ban, és akkor anyu hát kevésbé tudott már az én jogosítványomra támaszkodva jönni-menni, és akkor abban maradtunk, hogy akkor én veszek neki egy autót. És ez volt a piros Jetta, ő meg leteszi a jogosítványt, és 64 éves volt, amikor megszerezte a jogosítványt, tehát beszélünk 1990-ről, ez, errenek nyoma van, mert Amerikából hoztam neki egy olyan floridai rendszámot, amin rajta van, hogy 64, és valami JG, mit tudom én, ú, és akkor én ráfogtam, hogy you are a good driver, vagy valami ilyesmit lehetett ráfogni a rendszámra, meg a 64, hogy ott volt 60, you are 64. És hát attól kezdve volt a kalandosabb történetek, hogy melyik árokba csúszott bele, vagy mikor ment be az egyirányú utcába, vagy nagymamával lementek Tamiba, és ott nem tudom én, kétszer kaptak halálfélelembe olyan frászt, hogy nem mertek se előre, se hátra menni. Szóval volt kaland.
Kinek volt ilyen humor a családban? Nagymama is ilyen vicces volt?
Szerintem nem. Neki kevésbé volt oka a vicceskedésre, szerintem nem.
Két napja csak a Janikovszkéva hangos könyveket hallgatok, mert hála Istennek minden hozzáférhető. Ma már egészen máshogy élünk, de az egész mégis az pontosan ugyanolyan, mert a gyerekek is olyanok, meg a felnőttek is olyanok, meg hogy ez a világ mennyire valóságos, akkor is, ha már nem úgy van, mert hogy örök, ugye?
Ez szerintem abszolút. Persze bizonyos dolgok nem úgy hívódnak, mert Spotify-nak hívják a szalagos magnót, vagy nem tudom, YouTube-nak a mit tudom én, mert a lemezjátszót, de a gyerekek maradtak, csak éppen a barátság is már a múlt én, nem az van, mint régen, hogy becsöngettek, és akkor lejössz játszani, mint hogy én hozzám is csöngettek, akkor leszaladtam a harmadikról, kimentünk a ligetbe, fociztunk, vagy szedtünk gesztenyét, vagy mit tudom én, mit csináltunk.
Én is senki nem aggódott, ha lehorzsoltuk a térdünket.
Nem, meg engem elengedtek a szüleim, tehát olyan bizalom volt a családunkban, hogy két elképesztő példám van. Az egyik, hogy elengedtek egy egyes kajakba Budapestről Bajára, úgyhogy egyszer aludtam Pakson, egyszer meg a Gemenci erdőben, 3 millió szúnyog társaságában, de elengedtek, és nem az volt, hogy anokám, hol fogsz megfulladni a Dunába. A másik meg, amikor jósítványt szereztem 17-18 évesen, akkor meg elengedtek Jugoszláviába Zsigulival egyedül.
Én vezettem. Mobiltelefon nélkül.
Mobiltelefon nélkül, így van, és sátorozni. Egy csajjal, jó, nem egyedül. Globusz konzervekkel, meg egy bunzen, ezével ilyen az a gáspalackos tekerős, meg egy sátorinak.
Beszéljünk a könyvről, hogy ez nagyon sokféle szöveg, gyerekkori szöveg, mindenféle naplójegyzet, ilyen kis jegyzet, olyan kis jegyzet, az egy egész életet kellett összefésülni, és mégis annyira egységes, szóval engem az nyugodott le, hogy a gyerekkori szövegek és a felnőttkori, sőt már idősebbkori, bármi, annyira egységesen mutatják meg egy embernek a stílusát. Ez hogy van, hogy Janikovszkéva úgy született, hogy jól írt?
Igen. Ez a rövid válasz.
Yes.
Igen. Hogy a naplókat se kellett szinte semmit javítani, tehát az nyomdakészen volt már a kislánykori napló is. Ez világszemlélet mondhatnám meg, hogy sokat olvasott mondhatnám, de nem, ez egyszerű, sokkal egyszerű. Tehát most vagy van tehetsége valakinek, vagy nincs. Tehát, hogy úgy, ahogy zenei tehetséggel is, vagy festészetivel születnek emberek, tehát vannak emberek, akik irodalmi tehetséggel születnek. Ez nem változik, ez csak finomodik, egyre jobb lesz. Tehát, hogy vannak tanult fogások benne, de az, ami hogy könnyedén írjon valaki, és közérthetően is írjon, és ráadásul élvezhetően is írjon, tehát ez tehetségkérdése egyszerűen.
Meg, hogy meleg szívvel írjon, az is ott van már egész kicsi korában, ahogy nem tudom én, 1 millió puszit küld a papájának, onnantól kezdve, hogy a szakácsnőről.
Hogy remélem elég.
Igen, remélem elég.
Ez már ugye a neveltetés, meg a családi környezet, meg egyáltalán a tágabb szociális környezet is, tehát, hogy az, amit ír, az már tanult dolog, de ahogyan ír, azt ugye csak finomítani lehet, tehát ha valakinek van egy született tehetsége, akkor azzal egész életében könnyedén tud írni. Az, hogy miről ír, az persze már a saját habitusának a kérdése, a világnézet kérdése, meg hogy mit tart fontosnak közölni a világgal. Tehát, hogyha ami az emlékév szlogenne is mondta, és hogy mosolyogni tessék, hát ha ez mint univerzális üzenetet, ezért sok minden benne van.
Van benne olyan szöveg, ami soha máshol nem jelent meg, vagy csak így ebben a formában nem?
Hát a szövegek nagy része olyan, ami máshol nem jelent meg, ami a címadó szöveg is, ez az elkezdett önéletrajz, az utazás az íróasztalon.
Ez nem jelent meg?
Nem, ezt kezdte el, a hagyatékban voltak ezek a szövegek.
Csak hogy a hallgatók tudják, arról van szó, hogy úgy beszél az íróasztaláról, mint hogyha egy földrajzi hely lenne, ahol ugye Mercedes ül a közepén, az írógép, aki szintén meg van személyesítve.
Elkészült a szöveg, de végül is a legendák szerint, legalábbis most azt olvastam a Vámos Miklós szövegében, aki jelen volt, mikor ez a szöveg született, hogy ő úgy gondolta, hogy ez senkit nem fog érdekelni, tehát a nagy közönségnek ez nem érdekes, és ezért nem jelent meg még az ő életében. Csak ebből vannak részletek, tehát hogy ennek a szövegnek a váza, vagyis ez a szöveg alkotja a kötet vázát, innen vannak a fejezet címek is, és ezt a struktúrát követi végig a kötet.
Ugye hát a szövegben járunk, az íróasztal fiókokban is. Ott voltak ezek a szövegek?
A komódban vagy asztalfiókban, de ott a Bajza utcában voltak.
Annak volt jelentősége, hogy komód vagy asztalfiók?
Igen.
Szerintem volt a komódban, voltak a régi dolgok, az emlékek, és az íróasztal fiókban voltak az aktuálisok.
De annyira jó, hogy ott vannak a faksimilék, a géppel írott, meg kézzel írott szövegeket. Kézzel is milyen gyönyörűen írt.
Hát gyönyörű. Én nekem az a felfoghatatlan, hogy a kézírása 13-4 évesen pont olyan, mint 70 évesen.
Amit kézzel ír az ember, az sokkal gondosabban, lassabban, átgondoltabban. Tehát annak valaki más a súlya. Meg hát eleve az, hogy írógéppel írni, hogy oké, ott megvannak a betűk, de az is egyfajta manuális munka.
Az, valószínűleg azért is írt ilyen szépen, mert volt hol írnia. Tehát neki otthon, amikor írt, akkor kellett, hogy legyen egy íróasztala, amiben a naplót tartotta, és amikor írt a naplóba, akkor elővett a fiókból, írt vele, ülve, asztalnál, nem az ágy szélén, úgyhogy az ölébe volt a füzet, és akkor össze-vissza nyeklet-nyiklet, hanem ez egy olyan rituálé volt, hogy leült, és akkor írt, de volt hol írni, és volt mivel írni.
Fontos ez a nagypapa könyv és papírkereskedés, mert hogy ez mekkora inspiráló erő egy gyereknek, egy kislánynak, hogy kiválaszt valami szép naplót, tehát hogy szép tárgyak vették körül, és ez fontos szerintem, hogy valakinek kedve legyen ehhez. Nagyon racionális és nagyon szigorú ember volt, legalábbis ami kiderül belőle, én sajnos nem ismertem, tettem, de mondtam Jánosnak, én nagyon szeretném, ha ma itt dolgozna, mert annyira jó az a következetesség, igen, és az a következetes szigor, amivel az életnek minden aspektusa felé fordult, tehát magával is szemben egy végtelenül maximalista, igényes ember volt.
Letisztult.
És igen, és ez látszik a szövegekben is, ezért lehetett nagyvonalú az egész világgal. Tehát igazából az érződik a szövegeibe, hogy ő a maximumot teljesítette mindenben, és ezt tudjuk is a Jánostól többek között, hogy mindent ezerszer átírt, átjavított, újra dolgozta.
Szerintem ő a fölösleges dolgokról nem írt. Tehát az, hogy most lementünk a Verával, nem tudom én, Washingtonból Floridába, akkor ő nem arról írt, hogy amikor mentek az autópályán, akkor milyenek voltak a pálmák, meg a nem tudom milyen táblák, meg hány, milyen emberrel találkoztak, hanem ő egyszerűen a tényekről írt, hogy itt ledöglött az autó.
Ami a jó sztori volt.
Jót röhögtünk, mert bement a nem tudom én hova, és beleszaladt az árokba, és akkor kellett hívni a nem tudom én kit, hogy húzzon ki. Szóval mindig van valami sztori.
Nem csak arról van szó, hogy ő mennyire jó író volt, hanem hogy mennyire jó érezte azt, hogy más mennyire jó író. Hogy is volt ez, hogy Szabó Magda róla mintázta Horn Micit, és hogy egyáltalán az Abigail megszületésében is nagy szerepe volt. Na hát, hogyha van irodalom történeti szenzáció, akkor ez az.
Hát ezt mondjuk mind az Andival, mind ketten, hogy ha nem csinált volna meg, akkor már a Gabi a könyvében is azt írta, hogyha semmi más nem csinált volna, csak a szerkesztő, főszerkesztő lett volna, és csak a Szabó Magdát, a Fekete Istvánt, a Bálint Ágnest, a Zeg Zoltánt, a
Lázár Ervint is.
Őt meg főleg első írását ő fogadta be a kiadóba, el is veszett, és itt van a lektori jelentés, ebben a könyvben el lehet olvasni, de itt tudok mutatni olyan dedikációt Lázár Ervintől, amiben gyakorlatilag elmondja, hogy ő neki köszönheti, hogy a elveszett kézirat meglett, és hogy egyáltalán befogadta és arra bíztatta, hogy legyen szíves, írjon még.
És hát onnantól behívták beszélgetni, bíztatták, és onnantól kezdett a gyerekeknek érni, igen.
És akkor hogy volt a Horn Mici történet?
A Horn Mici az úgy van, hogy ugye 70-ben jelent meg az Abigail, és abban a, itt van egyébként meg tudom mutatni, abban a dedikáció a következő Horn Micinek, aki Janikowski fedőnév alatt addig agitált, amíg meg nem írtam ezt a regényt, szeretettel Abigail. Utóirat, mit szólsz, milyen fiatal kora volt egyeseknek. Ez 1970, de a Bárányboldizsár, meg a Tündérlala, meg az Állarcosbá, meg a Születésnap, azok előtte jelentek meg, és mind a négyet anyu szerkesztette. És a nekrológban, amit a Magda írt, benne van az is a kötetben, anyu halálára, a Népszaviban jelent meg 2003. július 16-án, abban effektíve leírja Magda, hogy ezt az öt könyvet gyakorlatilag anyunak köszönheti, hiszen ő inspirálta arra, hogy írjon gyerekeknek, mert hogy ugye ő is ebben a kategóriában volt, hogy nem írhatott verset, vagy nem írhatott nem tudom mit, ami más kiadónál jelent volna meg, de a legjobb példa az a Fekete István, megjelent a Szépirodalminál, a Magvetőnél, előtte a mit tudom, Mezőgazda, vagy milyen kiadónál, és aztán egyszer csak megjelent a Móránál ifjúsági könyvekkel, úgyhogy az anyám volt a szerkesztője, és az első 4-5 könyvének anyu volt a szerkesztője. Most elmondom, hogy én megalapítottam a Janikuszki Irodalmi a Pétvány segítségével a 4T Kutatóintézetet. A 4T az az a 4T, ami a Móra kiadóból származik, a tudás, a tehetség, a tradíció, és a negyedik T az pedig a tanítás. És még van 2 T, ami jellemző erre a kutatóintézetre és a Móra kiadóra, az a tények tisztelete.
Janikuszki Évára emlékeztünk Lovász Andreával és Janikuszki Jánossal. Mosolyogni tessék, mondta az egyik könyvében, hát mi mosolyogtunk és kacagtunk, és örültünk annak, hogy volt ő a magyar irodalomnak. Isten éltesse 100 évesen. Maradjunk abban a korban, ahol eddig jártunk. Háztűznézőbe menni, annyit jelent, mint körülnézni a feleségül venni kívánt lány portáján, szemügyre venni a körülményeket meg a javait. De hát mit jelent olyan a filmtűznéző? Ezt a címet adta ugyanis legújabb könyvének Szigeti Gábor író irodalomtörténész. A film Tűznéző, magyar mozimód, 1946-76 című a kortárs kiadó gondozásában megjelent kötetében 47 számára fontos fél évszázad múltán újra megnézett magyar filmet elemez. Szigeti Gáborral Csűrös Csilla beszélgetett.
Létezik az, hogy olykor a vizuális emlékezet mélyebb érzelmi regisztereket mozdít meg, mint mondjuk egy könyvélmény? A film másképpen tud hatni?
Valószínűleg igen. Bizonyos képek, színészi pillanatok az egésztől elkülönülve is megmaradnak az ember képvilágában. Ugye ebben a könyvben az első filmek egyik a Besterce ostroma, mert 6 éves koromban láttam. Nem tudom, miért vitt el anyám, ő is tudta, hogy Mikszáth regény, és hogy ez nem gyerekmese. Gyerekfejjel rögzült az agyamban Rajnai Gábor, meg Feleki Kamil. Később, amikor olvastam a regényt, akkor nem is nagyon kapcsolódott, de a két színész kötődik. A regény az gondolatilag illusztráló. Az ember visszaemlékszik egy szövegre, egy jó mondatra, egy izgalmas fordulatnak a leírására. Egy filmből meg esetleg csak képek maradnak meg. Tudom, most, amikor a könyvet írtam, és újra megnéztem x év után a Föltámadott a tengert, 1953-ban, 11 évesen, nekem az nagyon tetszett, hogy a Nemzeti Múzeum előtt süt a nap, Petőfi szavalja a nemzeti dalt, és röpülnek a röplapok. Amiből semmi nem igaz, a nap nem sütött, Petőfi nem szavalt, nem röpültek a röplapok, de a kép, ez maradt meg bennem. És érdekes módon a nagyon rossz Petőfi 73 című filmben repülnek a röplapok, na de ott az az egyetlen jó jelenet a filmben, ami valami allegórikus látvány, és a látvány marad meg. Ha most el kellene mondanom a Petőfi 73-at, hát el nem, azt tudom, hogy pocsék rossz film, de az a kép, ahogy a végén a halott Petőfi föl emelkedik az égbe, és most, amikor újra megnéztem a Föltámadott a tengert, ott ugyanúgy, mint úgy fejeződik be, hogy vonulunk a világszabadság felé. És lehet, hogy 11 évesen ez nekem nagyon tetszett. A mai világban a látványnak nagyobb ereje van. Az én gyerekkoromban számomra a színész volt az izgalmas, tehát én kamaszkoromtól állandóan a színházba jártam, és az, hogy Gábor Miklós bejön a színpadra, nem mint Hamlet, hanem mint egy pohár víz, amikor a legintelligensebb magyar színész olyan buta ember tud játszani, és ma is előttem van az arca, vagy előttem van az, ahogy a éjjeli menedékeiben Darvas Iván ül, és mond egy mondatot. Én emlékszem, egyetemista koromban elolvastam újra az éjjeli menedékhelyet, és kerestem azt a nagy monológot, amit 56-ban Tímár József mond a negyedik felvonásban. És az a nagy monológ 5 vagy 6 mondat. Na de úgy jött be a Tímár József, és úgy mondta el azt, hogy az egész előadást elmosta a vége. De egyébként a színész is kép, amikor kacsint, amikor belenéz a kamerába, amikor elmosolyodik.
Érdekes mindezt szóval, szavakkal megidézni. Részben nagyon szubjektív módon, részben eszészerűen. 30 év filmtermésének több tucatnyi filmje, amiről ebben a könyvben szó van.
Könyv bemutatóján valaki mondta, hogy én nem tudtam, hogy te filmtörténész. Mondtam, hogy én nem vagyok filmtörténész. A filmhez sem értek. Író vagyok, aki teljesen szubjektíven válogatott 30 év filmjei között, kifejezetten azokat a filmeket, amik valamiért nekem fontosak. Na most, aki netán végigolvassa a könyvet, rá fog jönni, hogy teljesen másért fontosak nekem. Ez a film másért, az a film. Mert a Sodrásban az, amikor bemutatták, is fontos volt nagyon, mert egész éjszakákat végig vitatkoztunk, ráadásul a film összeszereplője haverom volt, a színházból megismertem. Tehát ott egy egész más, annak megvolt már akkor is a politikai, szociológiai háttere, a vitáinknak, azaz mi életünk volt. Természetesen eltelik 50 év, és visszapillant az ember a saját fiatalságára, akkor már másképp látja. Vagy megnéztem az első Fecskék című filmet, nem is láthattam 53-ban, mert 2 hónap után betiltották a filmet, és soha többet nem játszották moziban. És most megnéztem, és kiderült, hogy a korszak legjobb filmje szerintem, állandóan játszani kéne, mert nem is tudom, hogy tudta a Bán Frigyes megcsinálni, hogy ezt átengedték, ezt a filmet, ami a szocializmus teljes paródiája. A színészi játék révén. Nem a forgatókönyv, nem a szövegkönyv, hanem hogy a Rozsos István mindent pont ellenkezője. Azt mondja, hogy igen, az teljesen úgy hangzik, hogy nem. Ha azt mondja, hogy nem, az teljesen úgy hangzik, hogy igen. És ő a pártitkár. Vagy ilyen népnevelő élmókát. A keserű igazságot, ugye ezt 56-ban készült, rögtön be is tiltották, én 86-ban láttam, és most megnéztem, és most még jobb film. Még igazibb, még keserűbb, még keményebb film. De hangsúlyozom, hogy a régi moziban itt azért 2 dolog van, hogy más az, aki mondjuk egy mai 20 éves megnéz ezeket a régi filmeket, akkor ez neki egy új film, és a mai gondolkodásához. Én azonban ezt ugye egy 50-60-70 éves tükörben látom. Az nekem ma biztos, hogy egész máshogy szólal meg, mint egy mai 20 évesnek.
azt hiszem, hogy pont ez a reveláció értéke ennek a könyvnek, ez a fajta tükröztetés, na meg az, hogy a vállaltan szubjektív megközelítésből valahol mégiscsak egy objektív történeti kép kerekedik ki.
Nem filmtörténet, hanem kortörténet ez a könyv. Igen. A filmtörténetben nem stimmelnek a dolog, nagyon fontos filmekről nem írok, és lényegében érdektelen másodvonalbeli filmekről is írok hosszan. Vagy engem a föltámadott a tenger kapcsán a mögötte lévő politikai csatározás érdekel, meg az a szörnyűség, hogy ide jön Moszkvából egy elvtárs, leül a magyar főelvtárssal, és két olyan tehetséges, intelligens, alkotó művész, mint a Nádasdy Kálmán és a Zsíhés Gyula, kvázi megfélemlít, hogy mit kell írniuk egy forgatókönyvben. És annál még szomorúbb mai aggyal nézve, hogy végül is két ilyen tehetséges ember létrehoz egy nézhető, működőképes, csak hazug filmet. És ez a baj, mert Várkonyi Zoltán az egy zseniális színház és filmcsináló volt, az megcsinálta a Különös ismertető című abszolút bolsevik baromságot, megkapta Rákosúd díjat, a következőben megcsinálta a Keserű igazságot, az abszolút tisztességes filmet, amit betiltottak. De ő egy filmcsinálót, aki alkalmazkodott, ha úgy kérték, de nem tört be, és utána megcsinálta azt, amit éppen akkor lehetett. Zsíhés Gyula meg Nádasdy azokat betörték. Ők beleroskadtak abba a filmbe. Tehát azért mondom, hogy ez nem filmtörténet, csak filmek kapcsán egy kortörténet, szubjektív szempontok alapján kiválasztott filmek, amik nekem valamiért nagyon pontosan tükrözik a kort. És ezek között vannak nagyon népszerű filmek. Mindig elmondják, hogy a legnépszerűbb film az a Mágnás Miska című film. Keleti Márton. Az egész film egy marhaság. Egy rossz díszletben, de zseniális a két Latabár, zseniális a Honti Hanna, Gobbi Hilda, és ott van a Gábor Miklós, meg a Mészáros Ági, meg a Sárdi János, egyik jobb, mint a másik, mint színész. És eljátszanak egy teljesen bolond történetet. Vagy a másik első helyen lévő film az Állami Áruház. Az egész arról szól, hogy itt minden rendben van, teljes árubőség van, csak a reakciósok terén. Hát aki ezt 52-ben megnézte, pontosan tudta, hogy nincs árubőség. És mégis a korszak miért? Mert a Latabár bolondot csinál az egész történetből, mert a Turay Ida meg a Horváth Tivadar csodásan hülyéskednek, és viccelődnek az egészen, mert a végén a Tőkés Anna feje fölött úgy van a Rákosi portré, hogy mintha a Tőkés Anna fejéből nő neki a rák, és ezt hosszan fényképezik. Tehát szórakoztató filmet csináltak. Ugye az a probléma, hogy vannak, amikor a cenzor nem tud mit csinálni. Mert mi a probléma, elvtársak? Hát a Rákosi kép van a falon, sőt, Sztálin és Lenin között. És ki meri kimondani azt, hogy na de azzal, hogy a Tőkés Anna feje belelóg, azzal a Rákosi elvtársból hülyét csinálva. Hol van olyan pártmunkás, aki ezt kimeri mondani? Ergo marad a filmben, és a nézőtér meg röhög, és közben Mezei Mária, aki eljátsza saját undorát az egész rendszerrel szemben. Ezek a bolsevikok tönkreteszik fegény férjemet. A Feleki Kamil, aki arra Kossuth díjat kapott, mert az elénekelte, hogy majd boldog leszel kis unokám. Na de ő nem boldog akkor, amikor ott van. A nézők tudják, hogy ő most szomorú, de ő abban bízik, hogy majd a kis unokája boldog lesz. Mi is abban bízunk itt a nézőtére. Tehát egy film a moziban, ez egy közös élmény, és fölerősödnek a rejtett indulatok. Kívánom minden 80 évesnek, hogy nézzen vissza 60 évvel ezelőtti filmeket, és nagyon jól fog szórakozni, mert találkozik a saját korával, ami részben azzal, amit már akkor is értett meg, részben azzal, amit akkor nem értett, és most más fénytörésben, más összefüggésben látja.
Pontosan ezért ilyen nagyon jó ez a könyv, mert azért ez nem csak kortörténet, hanem ez a korban benne élő Szigeti Gáborról is szól.
Hát miután vállalom, hogy egyes szám első személyben írtam, és a legteljesebb saját emlékeim, és ezért filmek visszapillantásán keresztül ez az én kortörténetem. Ha egy olvasó számára, aki elolvassa a könyvet, felidéződik valamilyen formában akkor ellentmondásai, ami jó volt, ami rossz volt, stb., akkor azt jelenti, hogy írtam egy elég jól olvasható könyvet. Ha nem, akkor ez megmaradt az én magánügyem.
Én azt gondolom, hogy nem magánügy ez a könyv, de az végtelenül izgalmas, hogy mely generáció számára mit üzen.
Na ez az, amit én már nem fogok tudni. De az biztos, hogy persze, hogy más. És persze, hogy magánélet. Hát ha a feleségem édesanyját látom 50 évvel ezelőtt egy filmben, akkor én ezt másképp látom. És ha ehhez hozzátartozik az, hogy Rutka Éva nem láthatta a filmet 56-ban, mert nem mutatták be. De 86 februárjában volt két nap vetítés, és ott ülünk egymás mellett, és látom, hogy Évának megerednek a könnyei, akkor ezt a filmet is máshogy látom én, mint akinek ez egy régi történet. Volt a Nagy Rozsdási Eset című film, az 57-58-ban készült, rögtön betiltották. Amikor engedélyezték valamikor 84-ben, akkor elolvastam a kritikákat. Volt, aki lelkesedett, hogy ez lehetett volna az új film hullám, stb. Más meg azt mondta, hogy de elavult vacakfilm. Mert az a generáció, amely 86-ban filmkritikát ír, köztük fiatalabbak, köztük idősebbek, az másképp gondolkozik 56-ról, különbözőképpen, és van, akinek ez a Rákosi korszak karikatúrája, és van, aki úgy mondta, hogy nagyon helyes, hogy betiltották, mert a szocializmus ellenes a film. És aki ma úgy gondolja, hogy a világ a béke felé halad, az is másképp nézi meg mondjuk a Tettes ismeretlen című filmet, mindenki úgy gondolja, hogy a világháború közelében élünk. És teljesen más dolog az, hogyha valaki megnézi azt a Tettes ismeretlen című filmet, és a végén ott fekszik a halott kisfiú, és Mezei Mária leborul és keresztet vet, annak ez egy gesztus. De én tudom, hogy Mezei Mária hívő református volt. Tehát, hogy bennem nyilván egész mást mozdít meg ez a gesztus, amikor nézem a filmet, de hát mindenki szubjektíve nézi. Tehát egy film az rengeteg személyes, mindenki látószögén keresztül érgező, látható látvány. Mikor egyszer csak meglátom az édesanyám lódenkabátját, egy mai 20 évesnek azt mondom, hogy a barna meg a zöld lódenkabát, akkor néz rám, hogy az micsoda. 1956-ban az egész osztály tavasszal mindenki vagy zöld, vagy barna, ugyanolyan szabású lódenkabát volt. Azt lehetett kapni, passz. A mici sapka. Ki tudja, hogy mi az a mici sapka? Holott az kötelező viselet volt, egy rendes munkás az mici sapkát hordott. Emlékszem, hogy Szabadság moziba szóló jegyemet 10 forintért vettem a zugárustól, mert annyira meg kellett nézni a Gábor Diák filmet, és most megnéztem újra. Hát bágyat rossz film, szegény, de hát akkor az egy szenzáció volt. Miért? Mert Magyarországon 1950-ben hosszan éneklik, hogy ott túl a rácson. Tehát nyilván, akik akkor éltek, azért volt olyan siker a film, mert szirupos szerelmi történet, de hát ott túl a rácson egy más világban. Na most ezt egy mai néző már egyáltalán nem érzékeli. Föl sem merül benne. Tehát egy más világ. Ergo, a Gábor Diák az ma már csak idős embereknek a szép szirup. De azt, hogy akkor politikai töltése is volt a filmnek, arra valószínűleg egyáltalán nem gondol ma már senki.
Egy szóval Szigeti Gábor újra élhette, és az olvasók is Szigeti Gáborral azt a bizonyos 30 évét az életének, sírt, nevetett, bosszankodott, vagy csak a fejét csóválta, újra és újra.
Így igaz. Jó volt.
Ez volt a Gondolatjel, a Kossuth Rádió kulturális hetilapja. Búcsúzom a zenei szerkesztő, Radics Zsuzsa hangmérnök Schwarz Nóra, és a gyártásvezető Mali Andra nevében is Farkas Adriánt hallották.
Az elhangzott műsor termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA. Műsorunkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon. Tizenkét éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
Ami hallhatóan friss, az igazán megéri. Hétfőtől szerdáig az Idarek piros alma kilója csak 333 forint. Az 500 g-os koktélfürtös paradicsom csomagja pedig csak 799 forint. Lidl. Igazán megéri.
A zene több, mint hangok sorozata. Történet, vallomás és párbeszéd. A Bartók Rádió ajánlásával május 14-én és 15-én a Dohnányi Ernő Zenei Központ ad otthont az Átriumnak, a Bartók Rádió tavaszi kortárs zenei seregszemléjének. A 14-i kamaraesten Fejes Krisztina zongorázik, Szűcs Máté mély hegedűn, Oncai Zoltán gordonkán, Pusker Júlia és Stadthatos Sebestyén hegedűn játszik. 15-én pedig az Anima Musicae kamarazenekar játsza ma élő szerzők alkotásait Horváth Balázs irányításával. Jegyek kaphatók a jegymester.hu és a mediaclick.hu/Bartók weboldalon, valamint korlátozott számban az előadás előtt a helyszínen.
Reklámot hallott.